Jetzt wird gewählt.
Chassier, da wohl ich.
Und Molly Michael.
Es ist hora de votar.
It's voting time.
Mit tanultunk meg a COVID-járványból? A 2020 elején Európát és a világot sújtó COVID-19 világjárvány több mint 1 millió uniós polgár halálát okozta. Sok szenvedést okozott, az emberek gyakran mély magányban haltak meg a túlterhelt kórházakban vagy idős otthonokban.
Ich finde es ganz schlimm, dass viele alleine verstorben sind.
Szerintem nagyon nagy szégyen, hogy ennyi ember halt meg mély magányban. Nem csak a koronavírus volt lesújtó, az is, hogy hozzátartozói búcsú nélkül távoztak el. Ez soha többé nem fordulhat elő.
Sophie, egy német ápolónő véleményezett az AMS-nek. Mit tehetünk azért, hogy ez soha többé ne forduljon elő? Milyen tanulságokat vontunk le? És mit tehet, mit kellene tennie az Európai Uniónak, hogy a történelem ezen szegmense ne forduljon elő ismét? Felkészülés a kommunikációra. Kommunikáció a felkészüléshez. Kezdjük azzal, hogy milyen tanulságokat vontunk le. Ezt kérdezte Irina Dumitru, egy román közkórház epidemiológusától, a Rádió Románia munkatársa.
Azt hiszem, számos következtetést levontunk. Az egészségügyi személyzet szempontjából megtanultuk, hogyan dolgozzunk csapatként, hogyan legyünk empatikusabbak, hogyan kommunikáljunk közvetlenebbül a páciensekkel. Sokan közülünk megtanulhatták mindezt a világjárvány alatt.
A kollégáink által széles körben készült körkérdések azonban azt mutatják, hogy sok uniós polgár nem hisz abban, hogy a hatalom mindent megtett annak érdekében, hogy a nemzeti egészségügyi rendszerek kellőképpen felkészüljenek az e fajta kihívásokra. Vegyük például a 27 éves olasz diáklányt, Maddalénát, aki a Rádió 24-nek nyilatkozott.
Ha újból kitörne egy hasonló járvány, aligha lennénk fölkészültebbek, mint korábban. Elsősorban azért, mert szerintem az egészségügyi intézmények az elmúlt 4 évben nem végeztek célirányú fejlesztéseket, hogy felkészültek legyenek egy újabb hasonló helyzet kezelésére.
Olaszországtól Magyarországig széles körben elterjedt a szkepticizmus.
Ha azt kell mondani, hogy a tanulságot levontuk-e, akkor azt kell mondanom, hogy a tudományos közéletben szerintem igen, de azt, hogy vajon a döntéshozók fel vannak-e készülve egy jelentkező esetleges újabb járványra, erről nem vagyok meggyőződve. De mi lesz akkor, ha egy magzatkárosító vírus szabadul el ugyanígy, vagy egy agyvelőgyulladást előidéző vírus, vagy egy olyan vírus, ami a munkaképes korúakat tizedeli meg, ezekre az esetekre én nem igazán látom a felkészültséget, és főleg nem látom azt, hogy megfelelő szintű felvilágosító munkával elkezdtük volna a további informálását a lakosságnak.
Így vélekedik Rusvai Miklós, magyar virológus. A szakember a figyelemfelkeltés fontosságával kapcsolatban pedig a következőképpen nyilatkozik.
Itt a rendvédelmi erőkben 30%-os volt a vakcina elutasítottsága. Ha ez igazán éles, súlyos problémát okozó vírusfertőzésnél van ilyen, akkor ha ez a visszautasítottságban a legfontosabb és legfegyelmezettebb körében az állami alkalmazottaknak, a rendőröknél, katasztrófavédelemnél és így tovább, akkor az azt jelenti, hogy ezek a szolgálatok működésképtelenné válnak, tehát a felvilágosító munkát én továbbra sem látom eléggé erősnek. Többek között az emberek informálását látom én nagyon gyengének. Beszélni kell és informálnia az embereket a vakcina mellékhatásokról és a vakcina nem felvételének esetleges következményeiről, ugyanígy a post-covid jelenségekről és ezek egészségkárosító hatásáról.
Ezt a kommunikációt úgy kell kialakítani, hogy ellensúlyozza a félretájékoztatást és a dezinformációt. Bizalmat építsen és ösztönözze a közegészségügyi intézkedések betartását. Amint azt a dezinformációról szóló előző epizódunkban láttuk, a hatóságoknak valóban fokozniuk kell a megelőző praktikákat, például a védőoltásokét, mert ezek továbbra is kulcsfontosságúak a járványok globális terjedésének megakadályozásában. Ellenkező esetben alkalmatlanok lesznek. A dezinformáció másik veszélye a hamis véleményformálás, azaz, hogy egészségügyi rendszereink rendkívül alkalmatlanok, holott az egészségügyi színvonal az Európai Unióban általánosan nagyon jó. A tudatosság növelő kampányok tehát segíthetnek a közbizalom helyreállításában. A koordináció fejlesztése fokozza az általános ellenálló képességet. Az Európai Unióban az egészségügyi szolgáltatások megszervezése és nyújtása kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik. Maga az Unió ebben kiegészítő szerepet játszik. A világjárvány azonban mindenkit emlékeztetett arra, hogy a vírusok nem ismernek határokat, és ilyen esetben mindannyian egymásra vagyunk utalva. E tényállás előtérbe kerülése további lendületet adott Brüsszelnek a határokon átnyúló egészségügyi veszélyekre való felkészültség és reagálás megerősítéséhez. Ezért kezdte meg az Európai Bizottság a tagállamokkal karöltve az Európai Egészségügyi Unió létrehozását, amely segítene abban, hogy javuljon az uniós polgárok egészségének védelme, hatékonyabb legyen a jövőben egy világjárvány megelőzése és kezelése, és persze, hogy javuljon az európai egészségügyi rendszerek ellenálló képessége. És ez az a pont, ahol az EU-n belüli jobb és hatékonyabb koordinációra van szükség. Emeli ki Gustavo Tato Borges, a portugál közegészségügyi orvosok Nemzeti Szövetségének elnöke, a Rádio Renascenzának adott nyilatkozatában.
Ennek egy sor olyan hatékony intézkedést kellene eredményeznie, amelyek továbbra is átfogóan védelmezik az európaiak egészségét. Lehet, hogy még nem teszünk meg mindent, amit kell, de úgy gondolom, hogy az EU igen méltányos együttműködési szellemről tett tanúbizonyságot, amely megvédheti Portugáliát és egész Európát is.
És ennek a koordinációnak természetesen ki kell terjednie a tömb határain túlra is. Jegyzi meg Alemka Markotics professzor, a zágrábi fertőző betegségekkel foglalkozó UHID klinika igazgatója.
Az EU-nak a tagállamok közötti szorosabb koordinációra kellene irányítania az erőfeszítéseit, hogy jobban fel tudjunk készülni bizonyos egészségügyi helyzetekre, amelyek veszélyeztethetik a globális egészséghelyzetet, meg azokra a járványokra, amelyek már most fenyegetésnek tűnnek az egyre növekvő népességre vonatkoztatva. Mindenek előtt azokra a betegségekre, amelyek az európai lakosságot fenyegetik, de mi is a világ részei vagyunk, így már nem gondolkodhatunk pusztán regionális keretekben.
Se to ne može suziti na nekakve regionalne okvir.
A gyógyszerellátás szavatolása. Az Európai Unió egészségügyi uniós intézkedési csomagja keretében jött létre a HERA, az egészségügyi szükséghelyzet felkészültségi és reagálási hatóság is, amelynek feladata a határokon átnyúló egészségügyi vészhelyzetek megelőzése, az azokra való felkészülés és gyors reagálás. A csomag tartalmazza a rák elleni küzdelem tervének végrehajtását és a digitális egészségügy javítását is. Az egészségügyi uniós csomag előtérbe helyezi a határokon átnyúló jövőbeli egészségügyi vészhelyzetek megelőzését és az azokra való felkészülést. Nagy hangsúlyt fektet a gyógyszerhasználatra is, és tovább viszi az európai gyógyszeripari stratégiát. Megerősíti az Európai Gyógyszerügynökség szerepét a válsághelyzetekre való felkészülésben, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök kezelésében. A gyógyszerekhez való hozzáférés lehetősége valóban az egyik olyan terület, ahol az EU-val szemben cselekvési elvárások vannak, mivel a világjárvány előtérbe helyezte a gyógyszerhiány problémáját a tömb országaiban. Dr. Alenka Kovacsics klinikai gyógyszerész az alábbiakat mondta az RTV Szlovénia televíziónak.
Nehéz megítélni a hiány valódi okát. Az elmúlt néhány hónapban Szlovéniában nélkülöznünk kellett egyes antibiotikumokat, például az azitromicint, amely bizonyos esetekben nem helyettesíthető, vagy a vízhajtó furoszemidet, amely egy alapgyógyszer. Sorolhatnám tovább. Ezek a készítmények egy 30 kilométerre lévő osztrák gyógyszertárban voltak raktáron, de hivatalosan nem rendelhetők meg onnan. Aztán ott van még az a nehézség is, hogy a nagykereskedő patikák fogyatkozó készletei eltérően érintik a rászoruló kórházakat. Ezért hiány esetén központi ellenőrzésre és elosztásra, valamint az egyes vásárlók készleteinek ellenőrzésére lenne szükség.
Bizonyára igaz, hogy több tagállam csupán néhány beszállítóra támaszkodik az alap- és életmentő gyógyszerbeszerzés tekintetében. A tömb viszont nagy mértékben függ a harmadik országokból származó kulcsfontosságú összetevők biztosításától. Az európai intézmények egyidejűleg vitatják meg az új gyógyszercsomagot. A parlament nemrégiben fogadta el a rendelkezésével kapcsolatos tárgyalási álláspontját. A csomag egyik célja, hogy elérhetőbbé és megfizethetővé tegye a gyógyszereket, miközben támogatja az európai gyógyszeripar versenyképességét. Gustavo Tato Borges, portugál szakember, aki már véleményezett. Azt is hozzáteszi, hogy van még bőven tennivaló az oltóanyagok és gyógyszerek igazságosabb elosztása terén.
Még hosszú út áll előttünk. Úgy gondolom, hogy Európának meg kell találnia a módját annak, hogy ezt igazságossá tegye. Más szóval, hogy a legnagyobb szükségletekkel küzdő országok több és hatékonyabb támogatást kapjanak, mint a kisebb igényű intézmények. Miközben fontos, hogy az oltóanyagokat és a gyógyszereket úgy osszuk szét, hogy a teljes lakosság egyenlő mértékben hozzáférjen, vannak olyan országok, amelyekben a lakosság kiszolgáltatottabb. Talán ezek közül néhányat sokkal strukturáltabb módon kellene rangsorolnunk.
A HERA fő tevékenységi területei között szerepel a különböző népegészségügyi veszélyek kezelésére alkalmas egészségügyi készletek beszerzése és felhalmozása, valamint az ellátási stratégiák kidolgozása. A mentális egészség szinten tartása. Még a koronavírus járványa előtt az Európai Unió a mentális egészségügyi támogatás iránti növekvő igény kielégítésén is dolgozott. A COVID-19 azonban felgyorsította ezt a folyamatot, ami még inkább nyomatékosítja ezt az uniós prioritást. Véleményez Annie Axelrad neurológus, akit a Románia Rádió munkatársa kérdezett.
Ez a világjárvány jelentős mértékben hatott a népesség mentális egészségére, már a túl magas elhalálozás miatt is. A vírus emberekre gyakorolt hatásáról szóló megbízható információkhoz való korlátozott hozzáférés, a betegségtől való félelem, és természetesen a szociotársadalmi elszigeteltség csak néhány olyan meghatározó tényező volt, amely hozzájárult a lakosságra gyakorolt stressz hatás növekedéséhez, szorongáshoz és depresszióhoz vezetett. Az EU egyértelműen hozzájárulhatna a tagállamok egészségvédelmi rendszerének hatékonyságához, ahogyan a lakosság pénzügyi támogatásához is.
Az egészségügyi rendszerünk digitális átalakítása az egészségügyi adatok kezelésének és a betegek hozzáférésének megkönnyítése érdekében, valamint az egészségügyi kutatás előmozdítása két másik prioritás, amely a nemrégiben jóváhagyott Európai Egészségügyi Adattér, az EHDS részét képezi. Ez az adattér pedig megbízható környezetet biztosít az egészségügyi adatok széles köréhez való biztonságos hozzáféréshez és azok kezeléséhez. Európa hatáskörének kiterjesztése. Liudas Mažylis, litván néppárti képviselő úgy véli, hogy a világjárványnak volt egy jó oldala is az európai egészségügyi együttműködés szempontjából.
A világjárvány szélesebb körű gondolkodásra késztetett. Nem csak az ellátási láncok hiányosságait és a hatékony vakcinák szükségességét gondoltuk újra, hanem a probléma megoldásának sikeres kollektív megközelítését is. A vakcinázást mind a 27 tagállamban egyszerre kezdtük el, méret távolságra, népességre vagy GDP-re való tekintet nélkül. Ezek pozitív tapasztalatok.
Szükség van-e most tehát arra, hogy az Európai Unió igen korlátozott egészségügyi hatáskörét kiterjesszük, és a tagállamok egészségügyi politikáinak mélyebb integrációjára törekedjünk. Krisztián Busoi román európai parlamenti képviselőt, a parlament közegészségügyi albizottságának tagját szólaltatta meg ennek kapcsán a Románia Rádió.
A legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint az uniós polgárok 70-80%-a elvárja, hogy az európai intézmények nagyobb jelenlétet vállaljanak a szervezett államközi egészségvédelemben. Ehhez arra lenne szükség, hogy a szerződések felülvizsgálatakor további hatáskörökkel ruházzuk fel az európai intézményeket, nem csak a gyógyszerkezelés és azok engedélyezése területén, illetve a határokon átnyúló jövőbeli egészségügyi vészhelyzetek megelőzése és az azokra való felkészülés terén, hanem közös stratégiák kidolgozására is, beleértve a közös kezelési irányelveket és bizonyos helyzetekben a közös fellépést.
Mit egy szituáció.
Nikolaj Gabrovszky, bolgár idegsebész azonban azt mondja a BNR munkatársának, a közegészségügyi politikák közötti nagy különbségek az EU-ban meredek kihívássá teszik az ilyen lépéseket. Gabrovszky a COVID idején Bulgária legnagyobb sürgősségi intézményének, a szófiai Pirogov kórháznak az igazgató helyettese volt.
Óriási különbségek vannak az egészségügyi rendszerek, az emberi erőforrások, sőt a rendelkezésre álló technológia és természetesen a hagyományok között is. Ezek országonként nagyon eltérőek, így nem könnyű, sőt bizonyos szempontból lehetetlen kívülről ráerőltetni egy modellt. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy már most is bizonyos fokú szabványosítás felé haladunk, mind az orvosképzésben, ahol a szakma egészének gyakorlására vonatkozó követelményeket szabványosítjuk, mind a klinikai vizsgálatok lefolytatásában, és az egészségügyi technológia értékelések is a szabványosítás felé haladnak.
A helyzet tehát folyamatosan változik, de addig is Brüsszelnek fel kell vállalnia a koordinátor, a stratéga, a szabványalkotó szerepét. Ahogyan szavatolnia kell az egészségügyi rendszerek egyenlő versenyfeltételeit az egész Európai Unióban. Vélemény ez a 65 éves lengyel Darius a Polszki Rádiónak.
Nekem úgy tűnik, hogy mivel az EU az élet egy bizonyos fokú egységesítésére törekszik az unión belül, az egészségügyi ellátás terén is egyenlő feltételeket kell teremtsen a tömbben. E tekintetben az EU-nak legalábbis nagymértékben átfogó egységként kellene segítenie a tagországokat.
Az EU egészségügyi ellátásban betöltött szerepének jelentős megváltoztatása azonban hosszú vitát és elkerülhetetlenül bonyolult jogalkotási folyamatot indítana el. Az uniós polgárok azonban valószínűleg nem ezt szeretnék elérni. Az interjújainkból kiderül, sokan inkább azt remélik, hogy Brüsszel tenni fog azért, hogy a tagállamokat cselekvésre késztesse, nem pedig azt, hogy helyettük tegye meg a szükséges lépéseket. Mai podcastünket tekintettel az európai választások közelettére a brüsszeli székhelyű Európai Politikai Központ egyik szakértőjének megjegyzésével zárjuk.
A COVID-19 során mindannyian tanultunk az egészségügy fontosságáról, de azt is láttuk, hogy politikai szinten más témák elsőbbséget élveznek. Ezért nagyon remélem, hogy az Európai Parlament a következő mandátum során is fenntartja az együttműködés kívánt szintjét.